Tehát akkor ott tartottunk, hogy az átlagsebesség fogalmát, meg az átlagos sebesség nagyságét vezettük be, és most egy kicsit bonyolultabb fogalomról beszélünk, bár ezt is ismerik a hétköznapi életből, a pillanatnyi sebességnek a fogalmáról. Hát a pillanatnyi sebességről benyomása mindenkinek van, ugye az, amit az autónak a sebességmérője mutat, hogy most mennyivel megyek. De hogyan lehetne ezt precízen definiálni, a pillanatnyi sebességet? Nem is olyan egyszerű. Ugyanis nem mondhatjuk azt, hogy egy nulla hosszúságú időszakasz, delta egyenlő nulla időszakasznak az átlag sebessége a pillanatnyi sebesség, hiszen a delta t egyenlő nulla esetében a nevezőbe, a delta r per delta t nevezőjében nulla kerülne. Nem írhatunk be oda nullát, egyszerűen csak. Azonban az a tapasztalat, hogyha egy mozgásnak az átlag sebességét egyre kisebb és kisebb delta t időszakaszra számoljuk ki, akkor ez a delta r per delta t hányados nem száll el a végtelenbe, vagy nem megy el nullára, vagy nem valami szélsőséges értéket vesz föl, hanem egy nagyon jól meghatározott értékhez közelít a delta r per delta t hányados. És ezért először egy kicsit pongyolán mondhatjuk ezt a piros kijelentést, ami oda ki van írva a kivetítőre, hogy pillanatnyi sebesség alatt egy olyan rövid időszakasz átlag sebességét értjük, ami alatt a mozgás nem változik meg lényegesen. Persze ez ami alatt a mozgás nem változik meg lényegesen, ez a fogalom nem túl precíz, mindjárt precízé tesszük matematikailag, de előtte egy példát hadd mondjak el, volt egy nagyon híres fizikus, a 20. században élt, Richard Feynman, Nobel-díjas is volt, de nem ez a lényeg belőle, hanem tényleg egy jó, a Nobel-díj azért jelez egy bizonyos minőséget, tehát tényleg nagyon értett a fizikához. Sok mindenben részt vett, például az első atombomba építésében is részt vett. Nem ezért kapta a Nobel-díjat, egész más dologért, de egy nagyon nagy tudomány népszerűsítő is volt egyben ez a Richard Feynman, és alapozó BSC kurzusokat is tartott még Nobel-díjasként is, mert nagyon egyszerűen tudta megfogalmazni a bonyolultabb dolgot is. Én tőle veszem a következő történetet. A pillanatnyi sebesség fogalmát a következő sztorival szemléltette egyszer Richard Feynman, hogy képzeljük el a jelenetet, egy autó megy egy városba, megállítja a rendőr, mert túl gyorsan ment az autó, és akkor oda lép az autóhoz, és mondja, hogy elnézést, hölgyem, ugyanis a történetben egy hölgy vezeti az autót, elnézést, hölgyem, meg kell önt büntettem gyorshajtásért, mert 90-nel ment, amikor csak 50-nel szabadott volna menni. Ez a hölgy, aki benn van, nem egy olyan ijedős fajta, hanem biztos ismerik azt a fajtát, akinek az önbizalma több, mint az esze. Tehát egy ilyen fajta hölgy szól ki az ablakon, és mondja, hogy de hát magyarázza meg nekem, hogy mi az, hogy 90-nel mentem. Mert nem hiszem el, hogy 90-nel mentem volna. Ez a rendőr ebben a történetben, ez egy amerikai történet, ez egy okos és intelligens és udvarias rendőr, és azt mondja a hölgynek, hogy hát azt jelenti, hogy egy óra alatt 90 kilométert tett meg, mondja a rendőr ennek a veszekedős típusú hölgynek. Hadd nem mondjunk rá jelzőket, nehogy valaki magára vegye, de nyilván a jelenlevő hölgyek azok nem ilyen típusúak. Szóval a veszekedős hölgynek mondja a rendőr, hogy egy óra alatt 90 kilométert tett meg. A veszekedős hölgy, de hát ez hülyeség. 5 perce indultam otthonról, 5 perc múlva megállok a fodrászomnál, 3 órát ott töltök, tehát ebben az egy órában a otthonom meg a fodrászom közötti 3 kilométert teszem meg összesen, úgyhogy nem teszek meg 90 kilométert egy óra alatt. A rendőrünk, aki okos és türelmes, megpróbálja a hölgynek megvilágítani, hogy mit jelent a 90 km per óra, és azt mondja, hogy na jó, akkor ha úgy folytatta volna az útját, mint amikor én megmértem az ön sebességét, akkor egy óra alatt 90 km tett volna meg. Hölgyünk nem hagyja magát és visszavág. De láttam, hogy mikor mért be, akkor már levettem a lábamat a gázról, és ha úgy megyek tovább, akkor 100 méter múlva megállt volna magától az autó, tehát nem igaz, hogy 90 kilométert tettem volna meg egy óra alatt. Okos és türelmes rendőrünk gondolkozik, és emlékszik, hogy tanult ő valaha fizikát, és akkor átváltja fejben, és azt mondja, hogy akkor nem a 90 km per óraért büntetem meg, gyorsan átszámolja, hanem azért, mert 25 méter per szekundummal ment. Ugye ez már egy kicsit jobban hangzik, mert azt mondja, hogy egy másodperc alatt 25 métert tett meg. Nem egészen jó, mert hogyha valaki nagyon nyomja a gázt vagy a féket, akkor egy másodperc alatt azért már meg tud változni az autónak a mozgás állapota, de nem olyan sokat. Még jobb, hogyha azt mondja a rendőr, hogy azért büntetem meg, mert ezred másodpercenként 25 mm tett meg. Na ebben már nem lehet nagyon belekötni, az ezred, mert akármennyire nyomja a gázt vagy a féket, ezred másodperc alatt nem változik meg lényegesen a mozgás állapota ennek az autónak. Tehát a 25 mm per ezred másodperccel, amit tulajdonképpen érezzük, hogy ugyanaz, mint a 90 km per óra, csak majd mindjárt megnézzük, hogy hogy ugyanaz, ebben már nem lehet belekötni. Például egy autó esetén az ezred másodperc az az a rövid időszakasz, ami alatt a mozgás nem változik meg lényegesen. Persze, ez a mozgástól függ, például, hogy az atomok mozgását vizsgáljuk, akkor még a milliomod másodperc is túl sok. Mert milliomod másodpercenként többször ütközik egy atom a szomszédjával. Tehát mondjuk az atomok mozgás esetén ez a kicsi időszakasz, ez valószínűleg inkább olyan 10-12 másodperc környékén lenne. De mondjuk, amikor a csillagászok a tejútrendszer mozgását vizsgálják, akkor az elemi időlépés az mondjuk 100 év, ami alatt nem történik semmi lényeges a tejútrendszerben 100 év alatt. Ez persze tehát a körülményektől függ, de azért érezzük, hogy mindenféle mozgáshoz mondható egy nagyon rövid időszakasz, ami alatt a mozgás nem változik meg lényegesen. Hogy ne ennyire számadatok nélkül a levegőbe beszéljek, álljon itt egy rövid kis számolási feladat, és nézzük meg, így most kivetítőn kidolgozva, és nézzük meg, hogy hogyan lehet egy egyszerű, egydimenziós, egyenes menti mozgásnak a pillanatnyi sebességet meghatározni. Legyen ez az egyenes menti mozgás az 5-ször színusz 3T függvénnyel jellemezhető. SI alapegységekbe írunk mindent, tehát nem írom ki, hogy méter meg szekundum értelemszerűen. Tehát van egy mozgás, ami az X-tengely mentén történik 5-ször színusz 3T függvény, helyidő függvény szerint. Mekkora pillanatnyi sebessége T egyenlő 2/10 másodperckor? Alkalmazzuk azt, amit mondtunk, tehát számoljuk ki T és T plusz delta T között az átlag sebességét, majd egyre kisebb és kisebb delta t-kre ismételjük meg ezt a számolást, és nézzük meg, hogyha rövidítjük az időszakasz hosszát, akkor az átlag sebesség valóban egy bizonyos értékhez tart-e, vagy pedig elszáll a végtelenbe, vagy a nullába, vagy a mínusz végtelenbe, mindjárt meglátjuk. Itt van, nézzük csak ezeket a formulákat, az egérkurzorral mutatom. A VT, bocsánat, a V átlag, előbbi szerepelt, elfelejtettem fölülni a figyelmet, most mondom, ha fölülhúzok valamit, az az átlagnak a jele. Tehát a V átlag a T és a T plusz delta T között, az ugye nem más, mint az X a T plusz delta T, ilyen mínusz XT per delta T. Ugye a delta R per delta T-t írtam ki, most csak X koordinátával. És ha beírjuk az XT függvénynek az értékét, akkor az x a t plusz delta t helyen az nem lesz más, mint 5-ször színusz 3-szor t plusz delta t, illetve az xt az marad 5-ször színusz 3t itt a számlálóba, osztva delta t-vel az időszakasznak a hossza. Majd beírva ide a t egyenlő 2/10 szekundum konkrét értéket, azt kapjuk, hogy az átlagsebesség a 2/10 és a 2/10 plusz delta t időpont között, ez az 5 per delta t-szer, azoknak a színuszos valamiknek a különbségeként írható föl, ami ki van odaírva. Hát ez türelemjáték, csak szépen beírogatta az ember a képletbe a megfelelő dolgokat, tehát az xt függvény helyére az 5-ször színusz 3t függvényt. Ez tehát az átlag sebesség, hogyha 2/10 és 2/10 plusz delta t között számoljuk. Benne van persze a delta t. Első pillanatra megijedhetünk ettől a formulától, Mert egyre kisebb delta t-re akarjuk kiszámolni, és az 5 per delta t az ijesztően növekszik. Ugye, ha delta t tart a nullához, akkor az 5 per delta t a végtelenhez tart. Tehát azt hinnénk, hogy ez a formula valami csúnya dolgot fog művelni, hogyha egyre kisebb és kisebb delta t-ket írunk bele. Pedig nem, hiszen ez a zárójeles mennyiség is a nullához fog tartani. És talán emiatt reménykedhetünk benne, hogy ez végül is nem száll el valami extrém értékfele. És valóban, hogyha valaki veszi a fáradtságot, és a zsebszámoló gépével ezt az 5 per delta t-szer színuszos függvényt több delta t értékre kiszámolja, akkor megkaphatja ezt a táblázatot, ami itt található. Tehát 1/1, 1/1, 1/1000, stb. Szekundumra kiszámolva, az átlag sebességre ezeket az itt található értékeket kapjuk. 10,93, 12,25, és csak hamar a 12,38-as értékhez tart. Hiába venném még kisebbre a delta t-t, nem változna a V-átlagnak az értéke. Tehát azt mondhatjuk, hogy 3/1 egy pontossággal ez a test, vagy 2/1 egy pontossággal, bocsánat, 12,38 méter per szekundum sebességgel mozog a 2/1 szekundumos időpontban. Tehát definíció szerint így számolnánk ki a pillanatnyi sebességét. Mindenki érzi, hogy ez nagyon nehézkes lenne. És azért se szántam erre sok időt, mert itt soha nem számoljuk ki ezzel a módszerrel a pillanatnyi sebességet. Ez borzalmasan nehézkes lenne, ez a számítási mód. Azért tettem be mégis ezt, hogy látszódjék, hogy mit is jelent az, hogy egyre kisebb delta t-re kiszámoljuk az átlag sebességet, hogy akkor egy bizonyos értékhez tartó értékeket kapunk. Mindenki érzi, hogy ehhez egy kicsit magasabb matematikai eszközöket, hogyha bevetünk, akkor sokkal jobban meg tudjuk ezeket a fogalmakat fogni, és nem véletlen előtanulmány követelmény ennek a tárgynak a matek 1, mert ott már ráismerhettek ezekre a fogalmakra. Például a korábban szereplő átlagsebesség, tehát a V átlag, ami nem más, mint az R2-R1/T2-T1, ez nem más, mint a helyidő függvénynek a differencia hányadosa. Figyelem, nem differenciál, az majd a másik lesz. Ez a differencia hányados. A delta R per delta T. Ez matekból szerepelt, csak ott ugye nem R, hanem valószínű F-fel szokták jelenteni a függvényeket, tehát a delta F per delta X-ként írták föl, mert ott Fx függvény az a szokásos, amit használnak. Ez a differencia hányados. A pillanatnyi sebesség pedig a differenciál hányados fogalmát takarja, mert az egész macera, amit a veszekedős hölgyel meg az előző táblázattal bemutattam, ez valójában a határérték fogalmát takarja. Tehát itt nézzük az alsó formulát. A delta R per delta T úgy, hogy a delta T tart a nullához határértékben. Ugye a matematikusok így jelölik ezt, amit milyen hosszú mondatokkal írtunk körbe, hogy olyan pici delta t-re, ami alatt nem változik meg lényegesen. Erre a matematikusok kitalálták ezt az elegáns jelölést, hogy limes delta t tart a nullához, delta r per delta t, amit rövidebben dr per dt-nek szoktunk írni, vagy még rövidebben egyszerűen r vesszőnek. És ez a differenciál hányados, vagy még rövidebb nevén a derivált fogalma. Tehát a helyidőfüggvény, a sebesség az a helyidőfüggvény időszerinti deriváltja, vagy időszerinti differenciál hányadosa, és ez a művelet, a deriválás művelete, ez ugyanaz, mint amit matematikából tanultak. Ezért találták ki a matematikusok. Tehát valójában a matematikusoknak önmagában nem sok kedvük lett volna deriválni. Annak az egésznek a szükségességét, hogy ez a deriválás fogalom a matematikában megjelent, valójában a mechanika hozta elő. Tehát azért találták ki, és most egy ismerős arc következik talán néhányaknak, Sir Isaac Newton, csak ebben a pillanatban ő még nem volt Sir, amikor ezt a képet csinálták róla, ilyen, hát így ezzel a hajjal akár hippinek is beállhatna, de ilyen 31-32 évesen kb. Így nézett ki, amikor megalapozta a differenciális integrál számítást, meg a mechanika alapjait is így tette le. Később persze nagy lór lett belőle, és lett neki ilyen angol stílusú parókája, meg talárja, meg mit tudom, ilyen szép öltözete. De amikor még a legnagyobb felfedezéseit tette, akkor még nem volt se nemesi címe, se túl sok pénze, és akkor kb. Így nézett ki. Szóval ez a Sir Isaac Newton még ifjú korában épp azért dolgozott a differenciál számításnak a kialakításán, hogy a mechanikai problémákat meg tudja oldani. Nem lehetett anélkül megoldani. Ugye a Newton előtt is egy csomó okos ember élt, mondjuk a görögök, de még egy csomó középkori gondolkozó is, aki fölveszi a fizika történet tárgyat, majd az részletesen tanulhat róla. De addig nem volt mechanika, amíg nem volt differenciál számítás, és ez nem véletlen. Ugye a matematikából is az egyik alapfogalom az integrál számításban, alaptétel, a Newton-Leibniz formula. Nem tudom, hogy villannak-e be emlékek ilyenről, mert valóban Newton volt a megalapozója, és ugye a mechanika alaptörvényét meg Newton törvényeknek nevezzük, és ez nem véletlen, ez a kapcsolat. Tehát deriválás nélkül a kicsit bonyolultabb mechanikai problémák nem oldhatók meg. Ezért jutunk erre. Nézzünk néhány grafikonon történő szemléltetést is, mert azt szokták szeretni a hallgatók. Jobban meg lehet érteni, hogyha egy kis ilyen grafikus szemléltetést is teszünk mögéje. Egyenesmenti mozgások egy helyidő grafikonnal, egy XT grafikonnal ábrázolhatók. Nézzük, viszintes tengelyen a T van, függőleges tengelyen az X, tehát a helykoordináta. A kék vonal maga a helyidő függvény. És nézzük meg, hogy az előbb tanult fogalmak hol lépnek föl ezen a grafikonon. Viszintes tengeren itt van a T1-T2, közöttük levő szakasz hossza a delta T. Ezeknek a grafikonon keresztüli kivetítése az XT1, illetve XT2, tehát a test helye a két időpontban, a közöttük levő szakasznak a hossza a delta X, amit itt az egérkurzorral mutogatok. Tehát itt megtalálható az időintervallum hossza és az elmozdulás. Egy pillanat álljunk meg. Az útja mennyi ennek a testnek? Azt elfelejtettem bejelölni. Valaki az utat meg tudná mutatni ezen a grafikonon? Jó, nem tudja, mert nem éri föl a kivetítő, de akkor el tudja magyarázni, hogy hol jelentkezne az út. Az út az ugyanekkor, mint ez a delta X. Az megegyezik az út nagyság ezzel a delta X-el? Nem, néhányan így bátortalanul mozgatják így a fejüket, valóban nem egyezik meg. Hol jelentkezne ez az út itt ezen a grafikonon? Na. Megpróbálom nagyjából lemásolni ezt. Hopp, ez nem sikerült, így hirtelenjében, elnézést. Nagyon gyorsan akartam, és nem érek föl ilyen magasra jól. Meghosszabbítom, igen. Itt van tehát a delta X, az elmozdulás. Hol van ezen a grafikonon az út? Hát a teljes befutott pályadarab hossza nézzék meg. Ebben az időszakaszból ő volt ilyen magasan is. Tehát az út az azon, hogy ide fölmegyünk, meg lemegyünk. Ez a teljes, ez a föllemenetel, ez az S. Mert oda mentünk, meg egy picit visszajöttünk. Ez az, amit jeleztem, hogy az út az érdekes módon a sokkal nehezebben számolható ezekből a mindenféle dolgokból, mint az elmozdulás. Az elmozdulás egyszerűen jelentkezik ezen a grafikonon. Oké? Elmozdulás, idő. Ide írtam ezt az m egyenlő delta x per delta t-t, ez alá, a zöld vonal alá. Ez a zöld vonal nem más, mint a függvény grafikonjához húzott szelő, tehát a t1 és t2 időpontokban bejelölöm a grafikonnak a két pontját, és a rájuk fektetett egyenes. ennek a szelőnek a meredeksége. Tehát az átlagsebesség a két vizsgált időpontban a függvény grafikonjához húzott szelőnek a meredekségével egyezik meg. Ha ez meredeken emelkedik, akkor nagy az átlagsebesség, ha éppen viszintes, akkor nulla az átlagsebesség, mert akkor nulla volt az elmozdulás, de persze lehet negatív is, hogyha visszafele mozog, tehát negatív x irányokba mozog ez a test. Ez eddig egyszerű. A bonyolultabb fogalom most jön, a pillanatnyi sebesség pedig úgy jelentkezik a grafikonon, nézzék ezt az ábrasort, ahogy egyre kisebb és kisebb intervallumokra számolom az átlagsebességet, mondjuk a T1 időpontot rögzítem, a T2-t pedig egyre jobban közelítem a T1-hez, akkor ezek a szelők egyre jobban megközelítik az érintőnek az egyenletét, és végül is innen jön ki az, hogy a pillanatnyi sebesség a helyidőfüggvény grafikonjához húzott érintőnek a meredeksége lesz. Ahol meredeken megy fölfel, ott nagy a sebesség, de számszerűen is megegyezik. Persze ugyanez Pepitában általánosan a derivált fogalmánál tanulták, hogy a függvény deriváltja a függvény grafikonjához húzott érintő meredekségével egyezik meg. Úgyhogy visszaköszönnek ezek a matematikából ismert fogalmak, amit ott tanultak. Nos, a pillanatnyi sebesség tehát a helyidőfüggvény időszerinti deriváltja. Nézzük meg a gyorsulást. A gyorsulás, azt gyorsan el tudjuk intézni, mert a gyorsulás ugyanúgy számolható a sebességből, mint a sebesség volt számolható a helyidőfüggvényből. Az átlagos gyorsulás az rövidítve delta v per delta t, vagy hát teljesen kiírva itt található. A pillanatnyi gyorsulás az pedig a dv per dt, vagy a v vesző, tehát a gyorsulás az a sebességnek az idő szerinti deriváltja. És mivel a sebesség meg a helynek az idő szerinti deriváltja, ezért a gyorsulás itt az oldal alján leírt jelölés szerint a gyorsulás az a hely időfüggvény második deriváltja, tehát d négyzet r per dt négyzet, vagy másképpen az R két vesző. Tehát, hogyha a helyidőfüggvényt ismerjük, abból a sebességidőt és a gyorsulás időt is egy-egy deriválással meg tudjuk határozni, és akkor mindenféle dolgot ki tudunk számolni. Na most valójában Newtonnak azért volt szüksége a deriválása, mert ugye azt hiszem érzi mindenki, hogy a sebesség fogalmát még úgy ráérzéssel tudjuk kezelni, de már a gyorsulás fogalmát, ha nem tudnánk deriválni, a gyorsulással nem nagyon tudnánk mit kezdeni számolásban. Márpedig mindenki tanulta igazából már Newtonnak a második törvényét, az F egyenlő M szarát, abban ott van a gyorsulás. Tehát a gyorsulás az játszik jelentős szerepet a mechanikában, és azt ennélkül, a derivált fogalma nélkül nem is lehet fölállítani.